Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom nektek. Ők el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy tett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Ők ezt válaszolták: mert senki sem fogadott föl minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, ők azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseljük. Ő azonban ezt felelte egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Menj, ami a tiéd, fogd és vidd el. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi. Múlt héten arról elmélkedtünk, hogy rögtön a közepébe csapok, hogy a jó nem győzheti le a rosszat, hogy a jó nem tud győzelmet aratni a rossz fölött, hanem arra van lehetősége a jónak, hogy a szónak most nemes értelmében magába fogadjon valamit a rosszból, és azt belül átalakítsa. Nem azért, mert hogy ne tudnánk olyan élethelyzeteket hozni, amikor ne az volna a tapasztalatunk, hogy valamiképpen a jó diadalmaskodott a rossz fölött. Persze, láthatjuk így az életet, nyilvánvaló. Igen ám, de a jóhoz, annak a jóságához hozzá tartozik az, hogy nem a hatalomnak és az erőnek a logikája alapján létezik, hogy attól is olyan jó. Márpedig, amikor mi a jó és a rosszat úgy képzeljük el, hogy ezek küzdenek egymással, és akkor a jó nevében, vagy a jó győzelme iránti való buzgalmunkban elkezdünk a hatalomnak, az erőnek és egyébnek a logikája alapján élni, működni, cselekedni, gondolkodni, tulajdonképpen ez már a jónak egy sajátos vereségét jelenti. Azért, mert magára öltötte a hatalomnak, az erőnek, akár az erőszaknak a logikáját. Erről beszéltünk múlt héten. Hát szó sincs róla, hogy akkor lehanyatlik a kezünk, és azt mondjuk, győzött a rossz. Szó sincs róla. Keresztény emberként magunkba tudjuk fogadni a rosszat, és utána bennünk bal belül valami átalakulhat. Ma azonban nem erről szeretnék beszélni. Most nem a jó és a rossz dilemmájáról, hanem az igaz és a hamisnak az ütközéséről bennünk. Mit mond itt a történetben ez a szőlős gazda? Azt mondja: nem vagyok igazságtalan veled. De mi történik velünk? Joggal mondhatjuk azt, hogy miközben az eszünkkel belátjuk, hogy a gazda nem igazságtalan velünk, hiszen annyit ad, amennyivel megállapodtunk, aközben nem érezzük jól magunkat. Tehát mondhatjuk, igen, uram, tényleg nem vagy igazságtalan, de itt belül valami tiltakozik ez ellen, az egész ellen, ami itt történt. Ez is egy realitás. Mit kezdjünk akkor tehát ezzel? Ahogyan. Múlt héten arról beszéltünk, a jó nem győzi le a rosszat, nem győzheti le a rosszat, hanem magába fogadhatja és átalakíthatja. Úgy az igazság és a hamisság összeütközésével kapcsolatban azt mondhatjuk, ha számunkra a legfontosabb az, hogy az igazság győzzön, akkor ennek egyetlen biztos következménye van, ez pedig a halál. Amikor valaki az életét arra teszi rá, hogy az ő igaza érvényesüljön, az ő igazsága, vagy egyáltalán az igazság, akkor ez semmi máshoz nem vezet biztosan és hosszú távon, mint a halálhoz. Ahogyan Placid atya azt mondja, azok haltak meg a gulágon a leghamarabb, akik nem tudtak abból a világból kikerülni, hogy nekem igazam van, és hogy ami történt velem, az igazságtalan. Hogy van a gyerekekkel? Mikor 5-6-7 évesek lesznek, egyszer csak kinyílik a világ számukra abból a szempontból is, hogy mi az, hogy igaz, mi az, hogy igazság. Hogy van az igazság, kinek van igaza, hogy történt pontosan, ki mit mondott, és ki mit ígért, és... A gyerekek 6-7-8-9-10 éves korukban életkoruk alapján az igazság megszállottai. Látjuk is, hogy mi az eredménye. Ti szülőként megélhetitek azt, hogy amikor a gyerekeket teljesen bekebelez ez a szemlélet, hogy nekem van igazam, neked van igazad, anya ezt mondta, nem azt mondta... Ebbe csak belepusztulni lehet. És milyen érdekes, hogy a gyerekek, hogy a nőnek föl, tulajdonképpen már is az élet is a segítségükre siet, hogyan? Hogy kinőjék azt, hogy az életet sehogy másképpen ne tudják vagy akarják látni, mint hogy kinek van igaza. Emlékeztek még arra a neves családterapeutára, aki azt mondta, előbb-utóbb elérkezik mindig az a pont a férj és a feleség között, hogy látom a konfliktusaikat, a hatalmi küzdelmet, amit elfednek azzal, hogy kinek van igaza, mert persze, ha igaza van valakinek, akkor bármit megengedhetek magamnak. Hogy azt mondjam nekik, nézzétek, döntenetek kell, azt akarjátok alapvetően és elsősorban, hogy igazatok legyen, vagy hogy boldogok akartok-e lenni. Ennél mi tovább megyünk egy lépéssel, nem is ez a kérdés, hogy azt akarjuk-e mindenek fölött, hogy igazunk legyen, vagy boldogok akarunk lenni, a dilemma inkább így szól. Azt akarjuk mindenek előtt, hogy igazunk legyen, vagy élni akarunk. Mert ha mi azt akarjuk, hogy igazunk legyen, bennünk is, körülöttünk is az élet elkezd kipusztulni. Egyszerűen ez a halálhoz vezet, a miénkhez is, többiekéhez, a környezetünkének, ez a halálhoz vezet minket. Akkor mi a lehetőségünk, miközben rosszul érezzük magunkat? Szóval érvényre kéne azért itt valamit juttatni. De ezek egész nap dolgoztak, egy órát dolgoztak, de ez tűrhetetlen. Itt nem magunkba fogadjuk a rosszat és belül átalakítjuk, hanem az igazsággal kapcsolatban lehetőségünk az, hogy elismerjük a vereségünket. Hogy belül ez valahogy mindig fájni fog. Valamiképpen nem tudjuk ezt kinőni, hogy valamit bennünk, valami nagyon emberit, ős ilyen emberit, valami gyermek ilyen emberit, ez ne piszkáljon. És mert beismerjük ezt a fajta vereségünket, azt mondjuk, ha élni akarunk, akkor ezt a szemléletmódot és magatartásmódot ki kell nőnünk. Mert különben belül el fogunk pusztulni. Erről szeretnék most, megint csak próbálok röviden egy-egy gondolatot mondani, bár múltkor is hosszan beszéltem. Nem tudom, hogy ez ma másképpen lesz-e. Milyen irányba, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy kinőjük, túlhaladjunk azon, hogy igazság, nekem igazam, neked igazad. Az első, hogyha azon túl, hogy kinek van igaza, észreveszem, hogy oda át valahol fényévekre egy másik ember van. Hogy éppenséggel most egy másik személlyel van valamilyen kapcsolatom, ő egy élő ember. Hogy éppenséggel szinte eszközzé teszem őt a nagy viaskodásomban, hogy nekem legyen igazam. Már szinte nem is embernek látom, hanem valakinek, aki fölül győzelmet kell aratnom, hogy egy kicsit megnyugodjak. Na, van azért rend a világban. Jó, biztonságérzetemet egy kicsit tápláltam. Szinte elfelejtkezek arról, hogy ott egy élő személlyel van dolgom. Mikor tegnap is egyik esküvő a másik után, mikor megy az ádász küzdelem a társ kapcsolatban, hogy kinek van igaza. Nem egyszer azt fedezzük föl, hogy mit akarnak mind a ketten külön-külön, mindenek fölött boldognak lenni. De mindenek fölött. Ha nekem az a legfontosabb célom, hogy boldog legyek, akkor kérlek szépen, te csak egy eszköz vagy ehhez. Nagyon csinos eszköz, nagyon szép eszköz, nagyon sok pénzt hazahozó eszköz, nagyon férfias eszköz, vagy nőies eszköz, anyai vagy apai, de sajnos. Az első, hogy amilyen irányba túl tudom magamban ezt a feszültséget, ezt a dilemmát nőni, ez az, hogy következetesen visszatérek ahhoz az alapállásomhoz, hogy te ember vagy. Hogyan tudok következetesen visszatérni ez az alapálláshoz úgy, hogy túllátok magamon? Az igazsággal kapcsolatos rengeteg feszültségünknek az egyik forrása, hogy beszűkülünk. Nagyon. Valahogy úgy szűkülünk be, mint egy 6-7-8 éves gyereknek a belső világa. Egy merő görcs ez a kisfiú, vagy ez a kislány, és szorítja össze a fogát. Tulajdonképpen miért nem látja a másikat személynek? Mert a másikat egyáltalán nem is látja. Csak magát látja. Mikor panaszosan, dühösen, zúgolódva az igazságért küzdünk, valójában magunkat látjuk csak. Egy másik embert már egyáltalán nem látunk, csak bezáródtunk a saját belső világunkba. Az első gondolat ez, hogy egyáltalán képes vagyok magamat túlhaladni és kinőni, hogy egyáltalán a világon más emberek vannak még. Nem egyszerűen csak más igazságok, meg más vallások, meg más megközelítések, személyek még. Ez az első gondolat. A második, amikor túl növöm magamban ezt a dilemmát azáltal, hogy azt mondom, hogy nekem nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Ez nem azt jelenti, hogy megalkuvó leszek. Nem ezt jelenti. Jézus sosem állt elénk azzal, hogy na akkor aztán most én elmegyek, fölmegyek az én atyámhoz, ti menjetek el a világ végére, és mindenhol nektek legyen igazatok. De mindenhol nektek legyen, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Nektek lesz mindig igazatok. Ez egészen rettenetes. Hány és hány helyzetbe került Jézus, amikor a mi emberi logikánk szerint nagyon is természetes lett volna, hogy odaáll a tanítványok elé, és azt mondja, te Péter, most kinek lett igaza? Hogy volt a kakassal? Hogy volt a te fogadkozásoddal? Péter, most mielőtt tovább megy az egyház fejlődése, tisztázzunk egy dolgot. Neked volt igazad, vagy nekem? Ha megvan a biztos talaj, mehetünk tovább. Mikor Péter azt mondja az utolsó vacsorán, nem uram, az én lábamat meg nem moshatod, nem az enyémet, nem. Akkor mit mond Jézus, de Péter, ide figyelj, ha ezt nem teszem meg veled, nem tudunk egymással közösségben lenni. Jézus életében, mert hogy ő az igazság, tulajdonképpen minden helyzetet nézhetnénk úgy, hogy odaállhatott volna elénk, és azt mondaná, nézzétek, én vagyok az igazság. Ebből kiindulva nekem van igazam. És akkor magányában fölmegy a mennyei atyához, de ott aztán helye embernek nincsen. Mert neki van igaza, és nekünk nincs. És nem is lesz. Ez a nagy dolog, mikor valaki fölülmúlja azt, hogy nekem van igazam, vagy hogy így és úgy az igazság és igazságosság, azért, hogy közösségben lehessen másokkal. Emlegettem nektek nyár elején, érettségi találkozón voltam, és akkor 30 éves, azt mondja a kedves ismerősöm, sok gyerekkel, nekem a harmadik gyerek után megfordult az ökör. És néztünk rá nagyon bután. És azt mondja, harmadik gyerekig a saját pecsenyémet sütögettem. Megszületett a negyedik, rájöttem, hogy nekem már nagyobb öröm, hogy a gyerekeim pecsenyéjét sütögetem. Ez azt jelenti, hogy tudok részesülni, részesedni valamiből, ami a kapcsolat által az enyém. Készültem erre a beszédre. Elmentem egy nyugodt helyre, ahol éppen 300 ember sárkányt eregetett. Hogy ne kaptam volna föl a vizet? Ezért jöttem ide, hogy nyugodtan elmélkedjek, és itt 300 ember zsibolyog. A sárkányokról nem is beszélve. És aztán, hogy készültem, rájöttem, hogy van-e nekem közöm ezekhez a sárkányokhoz? Vagy ezekhez az emberekhez, akik nagyon jól érzik magukat, és ott rohangásznak, és a gyerekekhez, és a családokhoz, és ez. Hát lehetetlen, hogy ne legyen valami közöm hozzájuk. Nem akarom tovább. Tehát a második. Képes vagyok magamban túlhaladni azt, hogy igazságom, az én igazságom, és a többi? Azért, mert az a kapcsolat, vagy az az egymással való közösségben levés, ezt reálissá teszi számomra. És én valamiből, ami neked jó, részesedek. Részesedek. Hogy amikor azt látom, hogy ő egy óra munkával kapott egy dénárt, és örül, én ehhez az örömhöz legalább egy kicsit képes vagyok csatlakozni. És azt mondom, nekem nem lehet teljesen idegen ennek az embernek az öröme. Hát látom az arcát, hogy örül, hogy ő vele most valami nagyon jó történt. Első pont, ha beszűkülök csak a saját világomba, nincs közöm az ő öröméhez, de semmi se. Harmadik, mikor valaki az életében felfedezi a távlatokat, vagy összefüggéseket lát, folyamatokat, ez mind segít bennünket abban, hogy túlhaladjuk az egyenlőség elvét. Hiszen nem, de úgy van aki többet kapott, van, aki kevesebbet. Van, aki jobban meg tudott valamiért dolgozni, a másik ember nem tudott annyira. Van, akinek a családi háttere gazdagabb, a másik és szegényebb. Jaj nekünk, ha az egyenlőség elvét nem haladjuk túl. Éppenséggel ahhoz, hogy emberi életet tudjunk élni, minimum a méltányosságra van szükségünk. De nagy dolog tehát látni azt, hogy nem is kell, hogy minden egyenlően legyen. Hogy rendben tud az lenni, hogy én valamibe többet adok bele. Hogy ez nem csak sérelem forrása lehet, hogy többet teszek bele valamibe, hanem azt mondhatom, hát persze, hogy többet teszek bele, mert nekem többem is volt. Vagy persze, hogy többet teszek bele, mert ehhez én értek. Akkor nem a másiktól várom, hanem akkor azt mondom, ez éppen az én dolgom. Ezt sem akarom már hosszabban. Ismeritek azt a mondást, akkor valakinek valami szerencséje van, vagy éppen valaki úgy enged a maga igazából, mit szoktunk mondani? Jó, legyen egy jó napod. Örülj, legyen neked egy jó nap. Tulajdonképpen ez nem egy rossz mondat, hogy azt mondani, hogy tudod mit, legyen egy jó napod. Hogy el tudom fogadni, hogy te most ezért nem is dolgoztál annyira meg. Miért ne ajándékozhatna neked az élet valamit? Hogyha távlatokban és összefüggésekben nézek, kaptatok már csak úgy ingyen valamit? Csak úgy? Az élettől? Persze, hogy kaptunk. Miért ne mondhatnám azt valamiféle nagyvonalúsággal, tudod mit, legyen egy jó napod. Micsoda rendkívüli helyzet ez, hogy te most megélheted, hogy az élet ad akkor is, hogyha éppen azért én most nem dolgoztam meg. Mert holnap erre a hitre nekem nagy szükségem lesz. Nekem. Hogy tudjam, hogy az élet ad. Hogy Isten ad. Akkor is, hogyha jó vagyok, és akkor is, ha rossz. Hogy ad. Negyedik, utolsó előtti pont. Túl haladhatom ezt a belső feszültségemet azáltal, hogy azt mondom, hogy nekem nagyon fontos céljaim vannak, és ez a cél nem az, hogy igazam legyen. Ebben a történetben azt mondhatja magának, vagy magában ez a gazda. Nekem nem az a célom, hogy mindenki pontosan azzal arányosan kapjon bért, amennyit dolgozott, hanem az a célom, hogy ezen az estén, ha én ezt megtehetem, mindenki, akinek a családjából valaki dolgozott, jól lakjon. Nekem ez a célom. Az a célom, hogy mindenki amennyivel hozzá tud járulni ahhoz, hogy ma a családja enni tudjon, én ezt biztosítani tudjam. Ez a célom. Ezért, mikor látok valakit, aki a történetben önhibáján kívül nem kapott lehetőséget, akkor azt mondja, hát hiszen nekem éppen ez a célom. Hogyha elérek valakit, és én ma jól tud lakni, ez rajtam nem múljon. Ez a cél messze fölülmúlja azt a célt, hogy mindenkinek igaza legyen. Vagy hogy bebizonyítsam, hogy nekem van igazam. Nagyon sok olyan életcélunk lehet, ami túlmutat azon, hogy nekem van-e igazam, vagy nem. Hogy én tudom-e jól, vagy nem. És aztán a következő, utolsó, végül is, még az is segíthet bennünket önmagunkon túl látni és nőni, hogyha hűségesek vagyunk saját magunkhoz, de nem csak egy beszűkült magunkhoz, hanem ahhoz a teljes magunkhoz, akik egyébként is vagyunk. Nagyon jó tapasztalataim vannak mesteremberekkel. Jók. Valakivel megállapodtam egy munkában, és aztán azt mondja, ennyit kérek érte. Én azt gondoltam, hogy többet is adnék, de ő azt mondta, ennyit kér. És volt bennem egy jó indulat, azt mondtam, nem, én azért többet szeretnék adni. Rám nézett, kihúzta magát. Azt mondta, nem, nekem ennyit adjon, amennyit benn megállapodtunk, mert ez a munka ennyit ér. Nem azt mondta, hogy rosszul dolgozott, ezért ne adjak neki többet, hanem azt mondta, én tudom, hogy mennyi erőmbe, energiámba tellett, ez a munka ennyié. Nem kérek érte többet. Ez a hűség önmagamhoz. Ott az a munkás azt mondja, én tisztességgel, becsülettel dolgoztam, és az a fizetség, amit kaptam, arányos a munkámmal. Ezért nem hasonlítom össze magam másokkal. Az igazságnak ez a fanatikus üldözése nem egyszer az állandó, gyógyíthatatlan összehasonlításból is fakad. Hogy én ennyit, és te annyit, és én miért ennyit, és te miért annyit, és milyen alapon én annyit, és te meg nem annyit. Mikor valaki azt mondja, nem, én tudok hűséges lenni magamhoz. És ebben a hűségben az fogalmazódik meg, hogy megint egy élményemet hadd mondjam, valakinek megköszöntem egy napi munkát, és egy picit csodálkozva rám néz, és azt mondja, de hát rászántam ezt a napot. Úgy egyeztünk meg, egy napig fogom csinálni, körülbelül annyi. Záró gondolat. Megint csak egy élmény. Újból és újból, hogy találkozom valakivel, azt mondom egy beszélgetés elején, tudod, egy óránk van. Vagy azt mondom, most fél óránk van. Megállnék, hogy gondolkodjatok el csak egy egész picit, hogy szerintetek 10-ből 9 ember mit mond erre. Hát a mondat így szól, fél óránk van, ahogy megbeszéltük, egy óránk. 10-ből 9 ember a következőt mondja erre, akkor sietek. Most már a következőt szoktam erre mondani. Sietni nem kell, érdemes a lényeget mondani. Mert a lényeg bele fog férni egy órába, meg még félbe is. Nem kell sietni. Te nyugodtan most érkezz meg magadhoz, mi az igazán fontos, mit is akarsz igazán elmondani. Fél óra még sok is. Ezt azért akartam elmondani, hogy be tudunk szűkülni egy világba, és roppant módon feszültek leszünk, és azt mondjuk, kinőhetjük azt a megközelítést, hogyha egy óránk van, akkor sietni kell. Nem éppenséggel, ha egy óránk van, akkor érdemes a lényegről beszélni.